Magasztalni és dicsőíteni Istent, hálát adni neki. Olyan sokfélék vagyunk. Ha végignézek itt a sorokon, és csak azok, akiket ismerek valamilyen módon is, akár rövidebb vagy hosszabb ideje, azt mondhatom, hogy Isten olyan csodálatosan alkotott, teremtett meg bennünket, mindannyiunk életében más és más ajándékot helyezett el. Ha nekem kellene most odaülnöm a hangszer mögé, akkor valószínű, hogy nagyon megindító lenne az orgonajátékom. Hát olyan módon, hogy megindulna a gyülekezet kifele az imaházból, mert valószínű, hogy biblikus módon játszanék ezen a hangszeren. Nem tudja a jobb kéz, hogy mit csinál a bal, de én azt gondolom, hogy az én testvéremet az Isten megajándékozta, adta neki ezt az ajándékot, képezte magát. Vannak, akik azt mondják, László testvér, én kész vagyok végig imádkozni egy Isten tiszteletet könyörögve a lelkipásztorért, de ha nekem kellene odaállnom, két értelmes mondatot képtelen lennék elmondani. Valaki egy versben, egy költeményben tudja úgy átadni azokat a belső érzéseket, vagy amit egy költő beletett, hogy egyszerűen az ember úgy érzi, hogy szinte elemelkedik ennek a földnek a hétköznapi élet terétől. Örülök, hogy Kovács Magdika itt van, és a család látta, hogy megérkezett. Rögtön eszembe jutatta az Úr, az én drága testvéremet, hogy hányszor megörvendeztetett engem az ő valóban üzenet átadásával a debreceni szolgálati évek alatt, amikor ott hirdettem az igét, ott szolgáltam abba a gyülekezetbe, és egy-egy versmondása után nagyon könnyű volt igét hirdetni. Magvetés, talajelőkészítés, hányfélék vagyunk. És Isten, ahogy megajándékozott bennünket, azt várja, hogy azon a módon szolgáljunk. Mike Sámuel lelkipásztor testvér neve valószínűleg a legtöbbek előtt ismerős. Lehet, hogy szolgált itt is ebben a gyülekezetben, nem tudom, de testvérek biztos hallották már az ő szolgálatát. Nagyon sokszor énekel is, és gitáron játszik szolgálata közben. Sokat szolgáltunk együtt a teológus évek alatt. És a rendszerváltás után, a Ceausescu rezsim után, mikor először volt lehetőség, együtt mentünk ki szolgálni Erdélybe teológusként, és hát sok feladat, szolgálat vár ránk, de megadatott, hogy az első este együtt szolgáltunk. Mi volt az első? Elő a gitár, és énekeltünk. Sámuel játszott, fújta az éneket, én megmentem utána, mondtam én is. Aztán másnap ő már egy másik gyülekezetbe ment, én meg ugyanabban a gyülekezetbe újra mentem vasárnap szolgálni, és kértem a testvéreket, buzdítottam, hogy hát adjunk hálát az Úrnak, szolgáljunk, ki mit kapott az Úrtól? Nagy csend volt a gyülekezetbe. Mondom, ennyire nem akar szolgálni senki, csak csend. És megszólal az első sorból a egyik gyülekezet vezető, hát László testvér, énekeljen, és utána szolgálunk mi is. Alig győztem magyarázni, hogy én csak a Sámuel testvérrel tudok együtt énekelni, aztán jót mosolyogtak rajtam, és elkezdtek ők szolgálni. Testvéreim, gyülekezetben élve, lehet, hogy egy-egy ilyen háladó napon is, az van ott a testvérek szívében, hogy hát majd a lelkipásztor testvér, vagy a helyi, vagy a vendég lelkipásztor elmondja azt, hogy Isten mit helyezett a szívére, buzdít, bátorít bennünket a hálaadásra, az okokat is felsorolja Isten igéjéből, és egy-egy kedves zsoltár, vagy akár ó, vagy új szövetségi ige kapcsán bátorít bennünket arra, és megláttatja velünk azt, amit nem nehéz meglátni, hogy mennyi mindenért hálásak lehetünk, és már tudjuk is, hogy kik fognak majd énekelni, zenélni, verset mondani, és kik lesznek azok, akik évek vagy évtizedek jó szokása szerint a padban ülve végighallgatják mindezt. Testvéreim, Isten mindannyiunkra helyezett felelősséget közösségünk iránt, a gyülekezetek iránt, és mindannyiunknak adott olyan ajándékot, kegyelmi ajándékot, amivel szolgálhatunk. És egy-egy ilyen alkalommal, egy háladó napon is ezek a szolgálatok, ezeknek a sokfélesége teheti színessé a gyülekezeti alkalmunkat. Amikor a háladó oltára nézek, akkor látom, milyen csodálatos a szőlőfürt. De olyan egysíkú lenne ez az asztal, ha csak szőlő lenne rajta. Nagyon szeretem a körtét is, de olyan furcsa lenne, ha csak körte lenne az asztalon. Nagyon szép a kenyér, amely jelképezi Isten igéjét, az életet is, de majdnem, mintha egy ilyen kenyérboltba éreznék magunkat, ha csak kenyér lenne az asztalon. És amikor a testvérekre nézek, akkor azt látom, sokfélék vagyunk. Isten kegyelméből sok áldásnak a hordozói. És vajon hogy jön ez elő bennünk? Hogy tudjuk elmondani? Hogy tudunk úgy hálával megállni Isten színe előtt, hogy amit az Úr reánk bízott, azt mi képesek vagyunk elmondani? Nagyon fontos a hálaadás. Számomra nincs elkeserítőbb dolog az elégedetlen, folyamatosan csak kételkedő, panaszkodó hívő embernél. Majdnem, hogy azt mondom, hogy a két kifejezés egymás mellett, majd, hogy nem olyan antagonisztikus, olyan kibékíthetetlen ellentétben van. Hát egy hívő ember nem lehet hálátlan. Egy hívő ember nem lehet állandóan panaszkodó, nem lehet állandóan kétkedő. A hívő embert az jellemzi a legjobban, hogy hálás ember. Délelőtt szóltam arról, és említettem, hogy a délután szeretnék egy kicsit arról is szólni, hogy vedd számon az áldást, nézd meg egyenként. Amikor megkérdezem a testvérektől, és magunkba, talán az Úr felé elmondhatjuk, hogy mi mindenért vagyunk hálásak. Visszaemlékszem rá, akkor ezt így föltették nekem direktbe ezt a kérdést. Nekem legtöbbször az jutott eszembe, hogy egyáltalán hálás vagyok azért, hogy élhetek. Hálás vagyok azért, hogy az én drága édesanyám és édesapám hittel azt tudta mondani az orvosi tanács ellenére is, hogy ők vállalják azt a gyermeket, vállalja édesanyám, hogy kihord, hogy megszül, hogy életet ad nekem, pedig nem javasolták az orvosok bátyám születése után. És amikor visszagondolok, akkor azt mondom, hogy lassan 50 év, milyen sok mindenért hálás lehetek, hogy volt valaki, aki valamikor engedelmes volt az Istennek, és bennem ez hálát fakaszt. És amikor elindulunk és végignézzük az egész életünket, kiki a saját életét, életfordulók, nehéz pillanatok, olyan útelágazások, ahol lehetett volna hajótörés is a vége, de Istenre figyelve az ember mindig tudta, hogy merre menjen. Olyan régen voltam Karcagon, hát mondjuk ebből az irányból, különösen Debrecenből, egyébként néhány héttel ezelőtt kellett egy temetésen itt lennem, de ma, ahogy Debrecenből jöttünk, hát beütöttük a kocsiba az útvonalat, a címet, és megnyomtuk azt a gombot, ami majd utána mondja, mutatja, hogy merre kell jönni. Aztán, amikor tudtuk, hogy merre kell jönni, és ő azt mondta, hogy kanyarodjunk el, akkor feleségem, dehogy kanyarodunk, megyünk egyenesen. Tehát amikor az ember akár harcol a géppel is, hogy merre kell menni, és ilyen az életutunk is, hogy kérjük Istentől, hogy vezessen, aztán vannak olyan helyzetek, amikor talán az élet sodrában, harcában, küzdelmében a körülmények és az emberek, akik között élünk, más irányba vinnének, de akkor is azt mondja, hogy Istenem, én azon az úton haladok, amit te kijelöltél nekem. És amikor egy hála oltára nézve végig gondoljuk, hogy mennyi mindenért hálásak lehetünk Istennek, akkor számba kell venni ezeket az áldásokat. Viszont hajlamosak vagyunk arra, hogy az ember sokkal könnyebben panaszkodik, meg a nehézségeiről beszél, mint hogy hálát adjon. Próbáld ki, holnap reggel, amikor bemész dolgozni, kérdezd meg a munkatársadat, hogy hogy vagy. És ha megvárod a választ, akkor valószínű, hogy azt mondja, már megint hétfő van, már megint rosszul ébredtem föl, már megint nehéz lesz, vagy ez, vagy az. És lesz-e valaki, aki azt fogja mondani, hogy te nagyon jól vagyok. Kipihentem magam a héten, talán voltam gyülekezetben, templomban, tele vagyok örömmel, tele vagyok hálával. Ha végignéztek majd diákok osztálytársaitokon, meg tanáraitokon, vezetőiteken, sokszor azt tapasztaljátok, hogy fáradtság, talán fásultság van bennük, és nincs az a mindent átható öröm. Örömmel, hálával élni. Ki írta ezt a Zsoltárt? Egy olyan ember, akinek az életébe nem csak az örömre okot adó dolgok voltak jelen, hanem bizony rengeteg nehézségen és próbatételen is átment. Dávid, aki hatalmas magaslatokat és még nagyobb mélységeket járt meg élete folyamán, azt tudja mondani Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Milyen szép ez a szó, és milyen keveset használjuk manapság. Az ember arról beszél inkább, hogy mibe szenved hiányt, nem pedig arról, hogy nem szűkölködöm. Isten kezébe teszem le az életem. Háladó oltár, egy kép jut eszembe. Az 1970-es évek legelején egy háladó istentiszteletre valaki készítette egy fényképet. Megkértek egy fiatal embert, nem volt még 20 éves se, hogy készítsen egy fényképet, ami legjobban kifejezi a hálát. Gondolkodott egy ideig ez a fiatalember, aztán 70-es évek legelejéről beszélek, aztán, mikor meglátta, hogy az édesanyja imádkozik, akkor lefényképezte az imádkozó kezét. Abban az esztendőben, a hálaadó napon mindenki, aki belépett abba a gyülekezetbe, népes gyülekezetbe, kapott egy igekártyát, melyen képes nap nagyságú volt, mai napig őriz a család néhány példány belőle, az én drága nagymamám imádkozó keze volt rajta. Tele ránccal, az erek kidagadva, imádkozott. És miért mondom ezt el hálaadó nap kapcsán? Amikor ez a drága asszony, aki 9 gyermekéből 6-ot eltemetett, és minden alkalommal úgy tudott tovább menni, hogy Istenre bízta az életét. Mikor megkapta a fizetését, amiért megdolgozott, vagy később a nyugdíját, letérdepelt, ezt élete végéig gyakorolta, ami ott volt pénz előtte, félretette azt, ami az Istené, azt kivette belőle, félretette, és a többire ránézett, ráhelyezte kezeit, és azt mondta, Istenem, add, hogy ez elég legyen mindarra, ami kell. És elég volt mindig. És 80 éven túl, amikor egy nagy gyülekezet még azon vívódott, hogy egy óriási felújítást hogy tud végrehajtani, és kimutatták, ez a 80-as évek elején volt, hogy hát minden tag a legkisebb gyermeket beleértve, és legalább 1000 forintot kell, hogy adjon, de már a következő vasárnap, akkor néhányan aggodalmuknak adtak hangot, az idős asszony fölállt körül, a testvérek azt mondja, én adok 2000 forintot, mindenki másnak csak 1000-et kell adni, és akkor leült. És akkor a lelki pásztor annyit mondott, testvérek, van kérdés? Nincs kérdés, akkor a persely körül megy majd a befejező ének alatt. Hálás élet. Oda szánni, oda tenni az oltára azt, ami az Úré. És ha azt oda tudom tenni, akkor az életem többi területén nem fogok hiányt szenvedni. Próbáld meg! Próbáld meg az Urat! Tedd próbára! És aki próbára tudja tenni az Urat azzal a hittel, hogy oda teszi Isten oltárára azt, ami oda való, az megtapasztalja, bibliai nyelven hadd mondjam, az olajos korsó nem fog kiürülni. A lisztes edényben mindig lesz liszt. Az nem fog megfagyni a házába. Az mindig ételhez fog jutni. Hányan tudnának erről bizonyságot tenni? Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Ellát engem. És ahogy itt az ige beszél, Dávid először arról beszél, hogy mennyi testi jóval. Hogy visel gondot rólam az Úr? Hogy rendeli ki számomra a napi betevő falatot, és megadja az erőt ahhoz, hogy tudjak dolgozni. Sokszor föltették már nekem azt a kérdést, hogy ismerem a Bibliából azt az igeverset, hogy aki nem dolgozik, az ne is egyék, és én nem ismerem ezt az igeverset, mert ilyen nincs a Bibliában. Akkor rám szoktak nézni, hogy nincs, nem ismerem. Nem, a Biblia azt írja, hogy aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. És ez óriási különbség. És Isten megadja a vágyat az őt félők számára, hogy dolgozzanak, ahogy az első bibliási lapjai megvannak, kezed munkája után élsz. Jól van dolgod, és ezt tenni. Drága testvéreim, az Úr a mi pásztorunk, és ezért nem kell szűkölködnünk. Ez nem egy szűkös oltár. És hiszem, hogy a gyülekezetben itt levők, gyülekezeti tagok és látogatók egyaránt úgy vannak itt, hogy a szívükben hála van. És ha egy mikrofont körüladnánk, és azt kellene mondani, hogy nem kell kijönni, csak mindenki mondjon el egy vagy két dolgot, hogy miért hálás, akkor biztos, hogy mindenki tudna valamit mondani. Tavaly az egyik gyülekezetben, ahol hálaadó napon szolgáltam, egy almát levettem a háladoltárral. Nem volt ilyen szép fényes az alma, mert nagyon sietett az a testvérnő, aki az alma felelős volt. Mindenkinek meg volt mondva, hogy kinek mit kell hozni a háladoltára. Aki az alma felelős volt, az a kezdő ének alatt érkezett meg, és csak septibe nagyon gyorsan odavitte az almát. Talán még ennél is nagyobb volt, de nem volt fényes, olyan kicsit talán kopottasnak tűnt, vagy nem is a legegészségesebbnek, és azt mondtam a testvéreknek, jó, én mondok egy hálaokot, és nézegettem az almát, miért is vagyok én hálás az Úrnak, és elmondtam, hogy mert meggyógyított. És továbbadtam, és az almát adtuk körbe az imaházba. Testvérek gondolkodtak, fogták, tördelték, mi is lehet, hogy lehet. Testvérek, néhány perc múlva a hálaoltára oda került egy alma, ami a legszebb volt. Fényes, csillogó, és tanított bennünket azon a napon arra, azon a háladó napon, hogy miközben hálát mondunk, hálaokokat mondunk ki, még az a valóságos gyümölcs is megszépül a kezünkbe. Ilyen az életünk. És miközben egy ember, az Isten teremtménye elkezd tudni hálát adni, az élete kivirul. Testvérem, el tudod azt mondani az elmúlt esztendőről, hogy az Úr téged füves legelőkön terelgetett és csendes vizekhez elvezetett? El tudod azt mondani, hogy hogyan viselt rólad gondot? Hogy rendelte ki mindig a betevő falatodat? Hogy gondoskodott rólad az Úr? És ez nem csak fizikailag igaz. Nem csak a mi fizikai életünket nézve, lelki életünket nézve is. Lelkemet felüdíti. Aki olyan munkát végez, hogy sokat kell neki beszélni, az tudja, hogy egy idő után egy kincsel fölér, hogyha egy korty vizet meg tud inni. És úgy érzi, hogy újra tud beszélni, megtisztul a torka. Testvéreim, nagyon sokszor ilyen, kiszárad az embernek a lelke talán, amikor úgy érzi, hogy Uram, olyan nagy szükségem lenne, hogy mint egy akkumulátor újra feltöltődjek, újra megteljek erővel, és újra hadd tudjam betölteni küldetésem. Ott van egy egyszerű kis lámpa az udvaron, amihez nem vezet elektromos kábel, egy kicsi panel van, ami a nap energiáját összegyűjti, hogy este az a lámpa világítson. És látod, hogy világít a virágos kertedbe, vagy a járda mellé téve a kiskaputól, mutatja az utat a bejárati ajtóig. Testvérem, ilyen az, amikor oda fordított tekintetedet az Isten felé. Amikor reál nézel és kéred, Uram, áldj meg engem, üdíts föl az én lelkemet. Felüdült lelkű, boldog emberekre van kiéhezve ez a világ. A Római Levél 8. részében úgy olvassuk, hogy ez a világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Ismerjük azt a szót, hogy mit jelent sóvárogni? Egy alkalommal egy olyan hegyet kellett, hogy megmásszak, ahol nem volt egy kort víz, amit vittünk, az meg elfogyott. Egyre melegebb volt. A növények, amelyek enyhet kellett volna, hogy adjanak, egyre jobban szúrtak, mert egy kopár hegy volt. Sóvárogtunk egy kort víz után, és amikor volt valaki olyan nagylelkű, hogy az övét megossza a többiekkel, néhány csepp jutott csak a nyelvünkre, de olyan megelégedettséget éreztünk. Sóvárogni az Isten jelenléte után. Sóvárogni az Úr után. És ő felüdíti a lelkedet. És ez a világ sóvárog a felüdült lelkű, istenfélő, hívő emberek után. Aki az Úr gyermeke, amellett jól érzi magát a munkatársa, jól érzi magát a pattársa, azzal jó egy terembe, egy levegőt szívni azzal az emberrel. De jaj, amikor egy búskomor, egy elégedetlen, egy aggodalmaskodó, egy állandóan kétségeskedő emberre kell valakinek megosztani az életét. Milyen jó, amikor vidámság, öröm, hála van egy családi otthonba, egy gyülekezetbe, egy kisebb vagy nagyobb közösségbe. Ő az, aki fölüdíti a mi lelkünket, és háladó napon bizony elmondhatjuk, Uram, egy-egy ige a megfelelő pillanatba érkezett el hozzám. Nem tudom, hogy ki hogy szokott igét olvasni, drága testvéreim. A legfontosabb a rendszeresség, és jó, ha reggel meg tudjuk tenni. Mert utána jön a nap kihívása, rengeteg feladata, és egyre nehezebb lesz. Egy 12 gyermekes édesanyja mondta el nekem, és elhiszem neki, mert a sógornőm, és jól ismerem, és szava hihető ember, hogy tudod, Laci, Ha nem tudtam korábban kelni, a legkorábban kelő gyermekemnél néhány perccel, és nem tudtam igét olvasni, akkor már reggel, mire az utolsót elindítottam iskolába, óvodába, már a kiborulás szélén álltam és sírtam. De ha tudtam imádkozni, akkor este, mikor a legutolsó az ágyba ment és elult, még akkor is volt erőm, onnan föntről, nem a sajátom, hanem amit az Úrtól kaptam. Lelkemet felüdíti. És miközben felüdít bennünket az Úr, akkor tudunk mi másokat felüdíteni. Akkor tudunk mi mások felé is erőt, bátorítást adni és sugározni. És ez különösképpen fontos, amikor azt az igét látjuk, hogy a mi Úrunk soha semmilyen körülmények között nem hagy el bennünket. Én nem tudom, hogy kinek volt az életében, az elmúlt esztendőben része fájdalomban, nyomorúságban, de azt tudom, hogy a Zsoltáríró azt írja, hogy ha a halál árnyékának völgyében járok, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Az Úr veled van. A szenvedésekbe veled van, a nyomorúságokba. Nem csak egy-egy megfázásban, egy fogfájásban, ami lehet nagyon kellemetlen, hanem amikor a diagnózis megszületik, hogy talán menthetetlen vagy, vagy súlyos hetek, hónapok, évek várnak rád, ő akkor is erőt tud adni, és ott van veled, és fogja a kezed. És ezt senki nem vonhatja kétségbe. Mert ilyen Urunk van. Mert ilyen hatalmas Istenünk van, aki előtt nincs lehetetlen dolog. Dávid így ismerte az Urat. Őróla így viselt gondot az Úr. Lelki, fizikai nehézségeiben és küzdelmeiben, elesettségében és bűneiben, amikor emberek törtek az életére, hogy kioltsák az életét, és amikor saját maga tette tönkre a saját életét, akkor is azt tapasztalta, hogy az Úr odalépett mellé. Átéled-e te ezt, drága testvérem? Hogy így számíthatsz az Úrra. És ha nem eddig, lehet, hogy ezután lesz olyan helyzetben életed, amikor eszedbe kell, hogy jusson ez az igevers. És ha bármit mond szemedbe nézve az orvosod, akkor nem összeroppansz, nem kiborulsz, hanem leborulsz, imádkozol és hálát adsz az Istennek, és megköszönöd, hogy ő veled volt, veled lesz. Ilyen csodálatos az az igevers, amit sokszor emlegetünk, de talán igazán az értelmét akkor értjük meg, és a súlyát, amikor olyan helyzetbe kerülünk, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Minden egyes napon. És azt tudod mondani, hogy Uram, nincs egyetlen olyan nap az életemben, amikor te ne lennél velem. Uram, nem kivétel ez a mai nap se, amikor leszidott a főnököm, amikor a tanár kikészített, amikor nem értett meg anyu vagy apu, vagy amikor a gyermek rád kiáltott, vagy rád csapta az ajtót. Nem tudom, mi mindent mondhassak, amikor rendkívüli helyzetek vannak, és úgy érzed, hogy na, ezt már nem bírod ki, hogy ne bírnád ki? Az Úr ott van veled, és erőt ad mindenhez, minden körülmények között. Milyen csodálatos dolog, hogy ilyen pásztorunk van, aki így visel gondot rólunk. Olyan jó, hogy hálásak lehetünk neki. A legfontosabb dolog, Istennek mi nem tudjuk pénzbe megköszönni az ő szeretetét. Emlékszek olyan emberre, ki megjelent a gyülekezetünkbe gyermek és ifjúkoromba, és mivel édesapám is pénztáros volt, tudtuk, hogy akkor a lehető legnagyobb bankjegyű pénzből mindig volt legalább egy aznap a persejbe. Ez az ember lelki békétlenségét mindig valahogy úgy akarta megnyerni, hogy kifizeti az Istent, és beleteszi. Ha az 5000-es volt a legnagyobb, akkor egy 5000-es. Ha a 10-es, 10-es, ha a 20-as, a 20-ast. Nem lehet megvásárolni lelki békénket, nem lehet kifizetni az Istent, viszont oda lehet adni az életünket neki. És ezen a napon én hadd bátorítsak mindenkit arra. Nem arra, hogy üljünk ide erre az asztalra, mert lehet, hogy nem bírna el bennünket. De köré állhatunk. Oda állhatunk mellé, vagy azt mondhatod, Uram, ide teszem az életemet, ide teszem az időmet, ide teszem, Uram, teljes vágyamat, akaratomat, neked akarok szolgálni, neked, akiről azt olvasom, hogy jóságod és szereteted kísér, egész életembe, minden napomon, minden pillanatban, Uram, Mit adhatok neked? Az Úr nem elégszik meg kevesebbel, az egész életedet várja, és az egész életedet kéri. Fél szívvel nem elég, megszokás nem elég, tedd le Isten kezébe a teljes életedet. Ha hallod a szót, kit küldjek el és kimegyen el nékünk, akkor mondd azt, itt vagyok, Uram, küldj el engemet. Küldj el engemet. Csodálatos élmény jut eszembe. Egy 9 emeletes hajó legfelső szintjén utaztam Európából át Angliába, a ma sokat emlegetett Calaisból, Doverba, Doveri fehér sziklák felé is. Gyermekekkel, fiatalokkal a hajó belsejéből fölmentünk a legfelső szintre, és elkezdtünk felhőtlenül, úgy, ahogy az életben olyan ritkán adatik meg, tiszta szívvel, de olyan szabadon ott az ég alatt énekelni, és magasztalni az Urat, és egy idő után azt vettük észre, hogy bárki szólhatott nekünk, észre se vettük, mert csak mi voltunk ott meg az Úr. Áldom az Urat, áldom az Urat, ezt az éneket énekeltük, és csak magasztaltuk, áldottuk a mi Urunkat, a mi Istenünket. Van abban az énekben egy olyan, hogy angyalok kiáltják, angyalok kiáltják, angyalok kiáltják, szent az Úr. És énekeltük, hogy láttam az Urat, láttam az Urat. Mi láttuk az Urat. Megtapasztaltuk az ő erejét. Átéltük az ő áldásait. Ne maradjon el a hálaadás a mi szívünkből. És hogy másoknak is legyen lehetősége szólni, énekelni, bizonyságot tenni. Én szolgálatomat hadd zárjam egy nagyon egyszerű, nagyon rövid, néhány soros kis költeménnyel, amit nagyon régen tanultam meg, talán gyermekifjú koromban, és ami a mai napig kifejezi szívem belső érzéseit, és így szeretnék élni, szolgálni addig, amíg tartja az Úr az én életemet, és ha bátorítás lesz feléd az ige hirdetés, vagy ez a néhány egyszerű sor, akkor gondold végig, drága testvérem, te is ezt, és próbálj így élni. A napraforgó örömével. A napraforgó örömével fordítsd csapzott fejed a fénybe. Hozz szirmokat, érlelj magot, csirraképes alázatot, kenyér ízű szeretetet. Szórd szét, amit van, minden földön. És ha semmi sem marad neked, akkor nyerted meg életed. Én lassan 50 éve így élek, és mindig megtapasztaltam, minél többet adok az Úrnak, ő annál többet ad vissza. Jó így élni. Hadd bátorítsak erre az életre mindenkit, és hadd hívjak. Amen.